Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ha az orosz energiahordozók elleni szankciók életbe lépnek, akkor tönkreteszi Magyarországot, a magyar gazdaság térdre esik. Erről beszélt Orbán Viktor Donald Trumpnak, amikor találkoztak Washingtonban, idézte fel a miniszterelnök az ATV-nek adott interjúban. A kormányfő megerősítette, hogy az amerikai elnök által adott mentesség a külföldi sajtóban megjelent hírekkel ellentétben nem csak egy évre szól, de erről az amerikai kormány adott ki először információt. A miniszterelnök emlékeztetett, nem csupán Oroszországtól kapja a gázt Magyarország, hanem például Azerbajdzsántól is. A miniszterelnök szerint Magyarország is volt ütköző zóna, mint most Ukrajna, de több kormányfőnek köszönhetően kikaparták magukat ebből és stabilizálták az országot. 2008-ig azt gondolta, ez így folytatódhat, de Ukrajna nem tudott megerősödni, Európa nem támogatta a csatlakozást, mert érezték, hogy az oroszok erősödtek meg. Elmondása szerint ezért ment el 2009-ben Oroszországba és ült le Vlagyimir Putyin elnökkel, akivel megállapodtak abban, hogy történelmi kérdéseket nem hoznak elő, továbbá közvetlen vonal van közöttük. Transzparens, átlátható rendszert alakítottak ki, fogalmazott. Orbán Viktor beszélt arról is, hogy a parlamentáris helyett az elnöki rendszer kérdése mindig asztalon van, és azt javasolja a magyaroknak, hogy ezt sose tekintsék lezártnak, mert mindig azt kell nézni, hogy jelen helyzetben mi a legjobb a magyar népnek, fogalmazott. Magyarország kormánya megkezdte az uniós hatáskörök szisztematikus átvilágítását, jelentette be az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János ezt szuverenitási kérdésnek nevezte, szerint a tagállamoknak kell eldönteni, hol és milyen formában akarnak együttműködni. A jelenlegi folyamatot az uniós intézmények lopakodó hatáskör bővítésének nevezte. Több pontot is megjelölt, ahol a kormány átvilágítja a hatásköröket, ilyen a gazdaságpolitika, az energiapolitika, a migráció, a jogállamiság, a család, az oktatás, a kultúra. Mítosznak nevezte az egyre szorosabb Európai Uniót, szerint az EU-t nem erre a célra hozták létre, és így eltűnik a nemzetállami szuverenitás. Októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 3,9%, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 1,7%-kal nőttek, a háztartási energiáért 10,7%-kal többet kellett fizetni, az üzemanyagok ára 2,2%-kal mérséklődött, a gyógyszerek 5,9%-kal drágultak. Szeptemberhez viszonyítva átlagosan nem változtak az árak. A kormány megemeli az idei költségvetési hiánycélt 5%-ra, hogy finanszírozni tudja a gazdaság élénkítő intézkedéseket, mondta el a nemzetgazdasági miniszter egy szűkkörű háttérbeszélgetésen, amelyet az Index hírportál ismertetett. A stabilitás megőrzése érdekében két kulcs lépésről döntöttek, zárolják az általános tartalékokat, mintegy 192 milliárd forint értékben, és megduplázzák a bankadót, ami további 185 milliárdot hozhat a költségvetésnek, ismertette Nagy Márton. Ezek a lépések együtt csak nem 400 milliárd forintos mozgásteret adnak az államnak, amelyre szükség is van egy ennyire feszes büdzsében, teszik hozzá a cikkben. A banki extra terhek emelése a teljes magyar gazdaságot sújtja, tovább fékezi a gazdaság növekedését és rontja hazánk megítélését, közölte a Magyar Bank Szövetség az MT-vel. Újabb jelentős támogatáshoz jutnak a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatokat vállaló gazdák, közölte az agrárminiszter. Mintegy 58,5 milliárd forint támogatás utalása kezdődött meg, hiszen indulnak az alap, az újraelosztó támogatások, a fiatal gazdák kiegészítő jövedelem támogatása mellett az agrár környezetgazdálkodás és ökológiai gazdálkodás támogató programok kifizetései, melyek csak nem 37 ezer kérelem alapján jutnak el az érintett gazdálkodókhoz, ismertette Nagy István. A vasárnap történt vasúti balesettel összefüggésben leváltotta a Szlovák Vasúttársaság felső vezetését a szlovák közlekedésügyi miniszter. József Rácz egyúttal ideglenes vezetőket bízott meg feladataik ellátásával. Isztambul ügyészsége több mint 2000, egészen pontosan 2352 év börtönbüntetést kért a város ellenzéki polgármesterére, az idén márciusban letartóztatott Ekrem İmamoğlu-ra, a regnáló török elnök Recep Tayyip Erdoğan korábbi legfőbb ellenfelére. Az ügyészség szerint egy hatalmas korrupciós hálózatot vezetett, amely 10 év alatt 160 milliárd lira kárt okozott a török államnak, többek között ez derül ki a Reuters hírügynökséghez eljutott, több mint 4000 oldalas vádiratból, amely szerint további 401 ember gyanúsítanak az ügyben. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén tartósan borult, párás, ködös idő várható, napközben némileg javulhatnak majd a látási viszonyok. Kisebb körzetekben szakadozhat a köd, réteg felhőzet, kisüthet a nap. Csapadék nem valószínű, legfeljebb szitálás fordulhat elő. A szél gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 5, napközben aztán 5 és 10 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából... Leó pápa. Fel kell gyorsítani a párizsi klímaegyezmény megvalósítását. 14. Leó pápa levele a legátusához. A Pompei Mária kegyhely a megvédendő béke fellegvára. Leó pápa, ismerjük fel a technológia romboló potenciáját, az emberi méltóság prioritás. Daleng Ágoston rendi atya, a pápai ház új régens helyettese. A Szentatya megerősítette Claudio Lucian Pop Fogaras gyulafehérvári nagyérsek megválasztását. Leó pápa. Fel kell gyorsítani a párizsi klímaegyezmény megvalósítását. A Szentatya üzenetét államtitkára Pietro Parolin bíboros olvasta föl a COP30 klímacsúcson, amelyet a brazíliai Belemben tartanak, november 10-e és 21-e között. Leó pápa rámutat a béke és a teremtés védelem közötti szoros összefüggésre, majd az ökológiai megtérést sürgeti. Egyéni és közösségi felelősségünk a föld megóvása, és azon belül a kiszolgáltatottabb rétegek jogainak biztosítása. Sajnos még igen messze vagyunk azoknak a céloknak az elérésétől, amelyeket 10 évvel ezelőtt tűztek ki a párizsi klímacsúcson. Fel kell gyorsítani az egyezmény megvalósítási folyamatát, ehhez pedig személyes, családi, közösségi, állami és nemzetközi szintű összefogásra van szükség. Ha a békét akarod ápolni, óvod a teremtett világot. Nyilvánvalóan összefügg a békeépítése és a teremtésvédelem. Ezekben a nehéz időkben a nemzetközi közösség figyelmét és aggodalmát a nemzetek közötti konfliktusok kötik le, másrészt egyre jobban tudatosul, hogy a békét fenyegeti a teremtett világ tiszteletének hiánya, a természeti erőforrások kizsákmányolása, valamint a klímaváltozás miatti életszínvonal folyamatos csökkenése. Ezek a kihívások az egész bolygó életét kockára teszik, tehát nemzetközi együttműködéssel és multilaterális szemlélettel felvértezve kell szembenézni velük. Az élet szent mi voltát, az Istentől kapott emberi méltóságot és a közjót kell a középpontba helyezni, mutat rá üzenetében a pápa, majd megállapítja. Sajnos ezzel ellentétes politikai hozzáállással és emberi viselkedéssel találkozunk, amelyet a kollektív önzés, a másik figyelmen kívül hagyása és a rövid látóság jellemez. Világunkban, amely a felmelegedés és a fegyveres konfliktusok miatt lángokban áll, a belemi klímacsúcs legyen a reményjele, azáltal, hogy a résztvevő országok tiszteletet mutatnak egymás elképzelése iránt, igyekeznek közös nyelvet találni, félretenni önző érdekeiket, az egymás iránti és a jövő nemzedékek iránti felelősséget szem előtt tartva. Szent II. János Pál pápa már a 90-es években aláhúzta, hogy az ökológiai válság erkölcsi probléma, és ezért új szolidaritást sürget, különösen a fejlődő és az iparosodott országok között. Éppen a legkiszolgáltatottabbak szenvedik el leginkább a klímaváltozás, az erdőirtás és a környezetszennyezés pusztító hatásait. A teremtett világ gondozása ezért az emberség és a szolidaritás kifejezése. A szavakat olyan döntésekre és cselekedetekre kell váltani, amelyek a felelősségre, az igazságosságra és az egyenlőségre épülnek, hogy ezáltal elérjük a tartós békét, gondjainkba véve a teremtett világot és fele barátainkat. Ebbe be kell vonni a helyi kormányokat, polgármestereket, kormányzókat, kutatókat, fiatalokat, vállalkozókat, felekezeti és nem kormányzati szervezeteket egyaránt, hiszen a klímaváltozás mindenkit érint. A 10 évvel ezelőtt elfogadott Párizsi Egyezmény célkitűzéseit még messze nem értük el, jegyezte meg sajnálattal Leó pápa, majd így buzdított. Bátran föl kell gyorsítani a Párizsi Egyezmény és az ENSZ klímaváltozásról szóló konvenciójának gyakorlatba ültetését. Ahogy Ferenc pápa 10 éve kiadott, Laudato Si kezdetű enciklikájában megállapította, ökológiai megtérésre van szükség, mert a klíma közös javunk. Egy új, az emberre koncentráló nemzetközi pénzügyi rendszer kidolgozásával tegyük lehetővé, hogy minden ország, főként a legszegényebbek és a klímakatasztrófáknak kitett nemzetek kiteljesedhessenek és tiszteletben tartsák állampolgáraik jogait. Elengedhetetlen a fejlődéshez az átfogó ökológiára nevelés, a klímaváltozás iránti érzékenyítés, valamint a világot jobban tisztelő mentalitás és életstílus, a személy méltóságának és az emberi élet sérthetetlenségének megóvása, zárta a COP30 klímacsúcs résztvevőihez intézett üzenetét Leó pápa.
Leó pápa levele a legátusához. A Pompei Mária kegyhely a megvédendő béke fellegvára. A rózsafüzér Szűzanya kegyképe megérkezésének 150. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa a Pietro Parolin bíborosnak, kinevezett pápai legátusnak írt levelében arra hív mindenkit, hogy Szent Bartolo Longo példáját követve bontakoztassuk ki magunkban a rózsafüzér krisztológiai és kontemplatív lelkületét. A boldogságos Szűz Mária az egyházban Krisztus mellett és hozzá nagyon közeli helyet foglal el, ahogy a Lumen Gentium zsinati dokumentum említi. Tevékeny szeretete a názáreti házban, Erzsébet otthonában, a galileai Kánában és a Golgotán tovább folytatódik és megöröklődik az egyház iránti anyai gondoskodása és az igazság ismeretére irányuló szorgalmas vágya révén, ami a kicsinyek, a rászorulók és a gyengék iránti figyelmességében a béke és az egyetértés közti rend megszilárdításának állandó vágyában és kitartó szorgalmában valósul meg. Kétségtelen, hogy miután a rózsafüzér Szűzanya kegyképét 1875. november 13-án a Pompei völgybe hozták, a Szűzanya szerepe a megtestesült ige és a misztikus test misztériumában összekapcsolódott a keresztény hívők kötelességeivel olyannyira, hogy Szent Bartolo Longo szorgalmas munkája révén tanúi lehettek a szeretet nagy műve szerény kezdeteinek. A béke védelme és a kiengesztelődés szempontjából elsőleges fontosságú a Pompei völgy gyönyörű temploma, amelyet a boldogságos Szűzanya kegyképe ékesít, melynek Pompeibe érkezését most novemberben ünneplik. Leó pápa éppen ezért örömmel és készséggel tesz eleget Tommaso Caputo, Pompei érsek, a kegyhely főpapja kérésének, hogy az évforduló ünnepi eseményének celebrálására maga helyett pápai legátus szíveskedjék küldeni. Ennél fogva a Szent Atya Pietro Parolin bíboros államtitkárát bízza meg, hogy pápai legátusaként képviselje őt, és a római pápa nevében mutassa be az ünnepi szentmisét a szűzanya kegyképének Pompejbe érkezése 150. évfordulója alkalmából. Leó pápa szívesen ad különleges meghatalmazást a legátusának, hogy nevében mutassa be az szentmisét, és az ő nevében köszöntse őt is, áldja meg az érseket, a papságot, a szerzeteseket és a híveket. A Szent Atya arra buzdítja a pompeji rózsafüzér szűzanyag egy helyet, hogy továbbra is ápolják annak Krisztusra figyelő szellemiségét és a rózsafüzér imádság szemlélődő jellegét, ahogy azt a kegyhely megteremtője, Szent Bartolo Longo, továbbá az ő tiszteletre méltó elődje, 13. Leó pápa szorgalmazta, amiért is a rózsafüzér pápájának nevezte őt Szent II. János Pál. Leó pápa Pietro Parolin bíboros legátusának küldetését a rózsafüzér szűzanyja oltalmába ajánlja, örömmel adja apostoli áldását neki és az ünnepség minden részevőjének. Kelt a Vatikánban október 7-én a rózsafüzér királynője emléknapján 14. Leó pápa pápasága első évében.
Leó pápa, ismerjük fel a technológia romboló potenciáját, az emberi méltóság prioritás. Ha a technológiai fejlődés jelentős előnyöket hozott, és hoz továbbra is az emberiség számára, különösen az orvostudomány és az egészségügy területén, akkor ahhoz, hogy valódi fejlődés történjen, szükséges, hogy az emberi méltóság és a közjó továbbra is szilárd prioritás legyen mindenki számára. 14. Leó ezt hangsúlyozza a Pápai Életvédő Akadémia által szervezett Mesterséges Intelligencia és Orvostudomány az Emberi Méltóság Kihívása című nemzetközi kongresszus résztvevőihez intézett üzenetében, amelyet november 10-e és 12-e között tartanak Rómában. Az üzenetet hétfőn délelőtt a Pápai Életvédő Akadémia elnöke Renzo Pegoraro prelátus olvasta fel. A szövegben a pápa szól a technológia romboló potenciáljáról és az emberellenes ideológiák szolgálatába állított orvosi kutatásról. Arra buzdít, hogy a múltbeli eseményeket tekintsük figyelmeztetésnek. A ma rendelkezésünkre álló eszközök még erősebbek és még pusztítóbb hatással lehetnek az egyének és a népek életére, írja a pápa, elismerve azonban a pozitív következményeket is, ha az emberi személy szolgálatában használjuk azokat. El kell gondolkodnunk a digitális forradalomról, amely ahhoz vezet, amit Ferenc pápa korszakos változásnak nevezett, sürgeti Leó pápa, aki elismeri, hogy az ipari forradalomhoz bizonyos tekintetben hasonló új technológiai fejlesztések átfogóbbak. Mérehatóan befolyásolják gondolkodásmódunkat, megváltoztatják a helyzetekről alkotott felfogásunkat, valamint azt, ahogyan önmagunkat és másokat érzékeljük, mutat rá a pápa. Hozzáteszi, hogy ma úgy lépünk kapcsolatba a gépekkel, mintha beszélgető partnerek lennének, szinte azok kiterjesztéseivé válunk. De ez azzal a kockázattal jár, hogy szem elől tévesztjük az emberek arcát, és elfelejtjük, hogyan ismerjük fel és értékeljük mindazt, ami igazán emberi. A pápa szerint nagyon fontos a Pápai Életvédő Akadémia nemzetközi kongresszusán résztvevők elkötelezettsége a mesterséges intelligencia orvostudományban rejlő lehetőségeinek feltárása iránt, mert az emberi lét törékenysége gyakran megnyilvánul az orvostudomány területén, és nem szabad megfeledkeznünk minden ember méltóságáról, akit Isten akar, megteremtett és szeret. Ezért a hittani dikasztérium és a kulturális és nevelési dikasztérium mesterséges intelligencia és emberi intelligencia kapcsolatáról szóló Antiqua et Nova című jegyzéke hangsúlyozza, hogy az egészségügyi dolgozóknak hivatásuk és felelősségük, hogy az emberi élet őrei és szolgálói legyenek. Leó pápa szerint ugyanez elmondható azokról is, akik felelősek a mesterséges intelligencia alkalmazásáért ezen a területen. Az emberek gondozásában az emberi kapcsolatok pótolhatatlanok, emeli ki a pápa, és az orvosi professzionalizmust elengedhetetlennek tartja nem csak a szükséges speciális készségek, hanem a kommunikáció és a másokkal való közelség képessége tekintetében is. Ezért a technológiai eszközök soha nem csökkenthetik a betegek és az egészségügyi szakemberek közötti személyes kapcsolatot. Sőt, a mesterséges intelligenciának valójában javítania kell mind az interpersonális kapcsolatokat, mind a nyújtott ellátást, hogy az emberi méltóság és az egészségügyi ellátás hatékony biztosítása szolgálatában álljon. Végül az orvostudomány és a technológia területén gyakran kockán forgó hatalmas gazdasági érdekek, valamint az ellenőrzéséért folytatott harc láttán 14. Leo a széleskörű együttműködés előmozdítására szólít fel, nemzetközi szinten is, azok között, akik az egészségügyi szektorban és a politikában dolgoznak. Daleng Ágoston rendi atya a pápai ház új régens helyettese. Afrikai szerzetest nevezett ki 14. Leo a pápai házba. 14. Leo pápa Edward Daniang Daleng Ágoston rendi atyát nevezte ki a pápai ház prefektúrájának új helyettes régensévé. Korábban a Szent Ágoston rend főtanácsosa és főügyésze volt. Edward Daniang Daleng 1977. április 4-én született Nigériában. Első szerzetesi fogadalmát a Szent Ágoston rendben 2001. november 9-én tette le, ünnepélyes fogadalmát pedig 2004. november 13-án. 2005. szeptember 10-én szentelték pappá, 2012-ben erkölcstanból doktorált a Római Szent Alfonz Akadémián. 14. Leó pápa megválasztása után röviddel a vatikáni médiának adott interjújában Daleng atya beszélt az új pápa és Afrika közötti különleges kötelékről. Afrikát a szívén viseli, mondta a szerzetes. Többször is meglátogatta az összes afrikai missziónkat, és legalább 10 alkalommal járt az én hazámban, Nigériában, köztük 2016-ban, amikor először ünnepeltük az időközi nagykáptalant.
Leó pápa megerősítette Claudio Lucian Pop Fogaras gyulafehérvári nagyérsek megválasztását. 14. Leó pápa november 5-én kelt levelében megerősítette a romániai görögkatolikus egyház püspöki szinódusa Rómában tartott rendkívüli ülésének eredményét, amely Claudio Lucian Pop, eddigi Kolozsvár szamosújvári görögkatolikus püspököt választotta meg Fogaras gyulafehérvári nagyérsekké. Lucián Muresán bíboros, görögkatolikus nagyérsek szeptember 25-i halálát követően a romániai görögkatolikus egyház püspöki színódusa rendkívüli ülést tartott november 2-a és 6-a között Rómában, amelynek eredményeként Claudio Lucián Pop, eddigi Kolozsvár szamosújvári görögkatolikus püspököt választották meg Fogaras gyulafehérvári nagyérsekké. Leó pápa levélben erősítette meg a választást, amelyet Claudio Lucian Pop nagyérseknek küldött. A Szent Atya megkapta a levelet, amelyben a Codex Canonum Ecclesiarum Orientalum 153. kánonjának második paragrafusa értelmében a megválasztott új nagyérsek arra kéri, hogy erősítse meg a görögkatolikus egyház püspöki szinódusának a döntését, amely Claudio Lucian Pop püspököt Fogaras gyulafehérvári nagyérsekké választotta. Ezzel kapcsolatban örömmel adom meg önnek ezt a megerősítést, szól a pápa levele, és testvéri gratulációmat fejezem ki Jézus Krisztusban, a mi Urunkban és Istenünkben. Imádkozom, hogy tisztelt elődjei példáját követve, mint te szeretett Sui Juris egyháznak atya és feje legyen, olyan pásztor, aki Krisztus szíve szerint gondoskodik a rábízott nyájról. A Szentlélek vezesse önt abban a szolgálatban, amelyre az Úr elhívta, hogy előmozdítsa a román görögkatolikus egyház közösségét és küldetését, hogy az növekedhessen és virágozhasson, emlékezve a számos vértanúra és hitvallóra, akik életük tanúság tételével a hitnek kitörölhetetlen és dicsőséges fejezetét írták. Leó pápa szívélyes üdvözletét küldi a szinódus püspökeinek, a papoknak, a szerzeteseknek és szerzetesnőknek, a szemináristáknak, a szerzetes jelölteknek és a világi hívőknek, továbbá Isten szent anyjának közben járását kérve különleges apostoli áldását adja az új nagyérsekre, miközben testvéré közelségéről biztosítja őket.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget Isten szabadító erejéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen!
Ki nekem Jézus?
Jézus a testélet ige, Jézus az élet kenyere, Jézus a kereszten bűneinkért felajánlott áldozat, Jézus a szentmisében felajánlott áldozat, a magam és a világ bűneiért. Jézus a szó, amelyet ki kell mondani, Jézus az igazság, amelyet hirdetni kell, Jézus az út, amelyen járni kell, Jézus a fény, amelyet meg kell gyújtani, Jézus az élet, amelyet élni kell, Jézus a szeretet, amelyet szeretni kell, Jézus az öröm, amelyet meg kell osztani, Jézus az áldozat, amelyet fel kell ajánlni, Jézus a béke, melyet át kell adni, Jézus az élet kenyere, amelyet magunkba kell fogadni, Jézus az éhező, akit táplálni kell, Jézus a vak, akit vezetni kell, Jézus a süket, akiért szólni kell, Jézus a magányos, akit szeretni kell, Jézus a kitaszított, akit el kell fogadni, Jézus a beteg, akit meg kell gyógyítani, Jézus a hajléktalan, akit be kell fogadni, Jézus a mezítelen, akit fel kell ruházni, Jézus a szomjazó, akinek szomját enyhíteni kell, Jézus az öreg, akit ki kell szolgálni. Számomra Jézus az Istenem, Jézus a jegyesem, Jézus az életem. Jézus az egyetlen szerelmem, Jézus a mindenem mindenben. Jézusomon kívül nincsen másom. Jézus, teljes szívemmel és egész lényemmel szeretlek. Mindenemet, még bűneimet is neki adtam, ő pedig szeretettel és gyengédséggel van velem, életem minden napján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórán, melynek témája az Istennek a szabadítása. Hogyha lenne neked egy kürtöd, amivel világgá hirdethetnél valamit, vagy közhírré tudnál tenni bizonyos dolgokat, akkor mit kürtölnél világgá?
Én azt kürtölném világgá, hogy Isten létezik, és hinni kell benne. Ő nem egy szabad szemmel látható személy, ő benne hinni kell, és én ezt kürtölném világgá.
Sokan azt hiszik, hogy Isten nem létezik, mert nem látják, de szeretet, boldogság, azt se látjuk, mégis létezik. Akkor Isten is létezik attól, hogy nem lássuk.
Kihirdetném a világba azt, hogy van szeretet, és hogy minden pillanat, amit azzal töltünk az életbe, hogy nem szeretjük egymást, az hiába való. És azt mondanám ki az embereknek, hogy vegyétek észre, hogy most van az alkalmas idő arra, hogy szeressük egymást, mert nem tudhatjuk, hogy meddig élünk, és hogy meddig mutathatjuk ki egymásnak, hogy fontosak vagyunk, és sajnos mi emberek olyanok vagyunk, hogy amikor már valamit elveszítünk, vagy valakit elveszítünk, akkor látjuk meg igazán, hogy milyen fontos volt ő számunkra, csak akkor már nem tudjuk visszacsinálni. Ha szobafogságról beszélünk, akkor bizonyára nagyon rossz dolog jut eszetekbe. Volt-e már ilyen berészetek? Jó helyzetben vagytok, hogyha még nem voltatok ilyenre, akkor általában, hogyha anya vagy apa megbüntet benneteket, akkor milyen büntetés van, amit, ha teszel rosszat?
Például nem telefonozhatok egész nap, például csak egy óra hosszára, vagy kettőre vehetem el, meg tanulnom kell sokat, meg mondjuk a barátnőmmel találkozás helyett tanulnom kell, hogyha például nagyon rossz jegyet kapok.
Clarissa, valami rosszat teszel?
Akkor tőlem is elveszik a telefon, meg akkor nem mehetek ki a barátaimmal.
Akkor csak van egy bizonyos szobafogság, hogy nem mehetsz ki.
Meg ami holnap lesz tantárgy, mindet meg kell tanulnom.
Tehát azt gondoljuk, hogy már Clarissa átélte, hogy a szobafogság az bizony nagyon rossz dolog, hiszen be vagyunk zárva, és nem mehetünk oda, ahova szeretnénk, nincsenek mellettünk a barátaink, nem tehetjük szabadon azt, amit szeretnénk. Sok oka lehet az ilyen bezártságnak. Például van, amikor, tudod, most az őszi szünet első napjaiban is olyan rossz volt az időjárás, hogy azt éreztem én is, hogy bárcsak mehetnék a gyönyörű őszi természetbe csodálni a faleveleknek a színét, aztán közben meg szakadt az eső. Ez is jelenthet bezártságot, hogy nem tudunk menni a szabadba, mert olyan az idő. Aztán utána nem mozdulhatunk ki, vagy amikor beteg vagy. Volt-e olyan, amikor emlékszel rá, hogy beteg voltál, nagyon szerettél volna menni valahova, de a betegséged megakadályozott ebben?
Nekem már volt egy olyan, hogy szerintem az egyszer volt, amikor tényleg nagyon beteg voltam, hogy csak egész nap feküdni tudtam, és tényleg csak egész nap aludtam, és egy keresztelőre voltunk meghívva, és oda nagyon szerettem volna elmenni, mert már a ruhám is megvolt, meg már nagyon készülöttem rá, de rá 3 napra nagyon beteg lettem, és nem tudtam kikelni az ágyból, és nem tudtam elmenni, és ez nekem így nagyon rossz volt, hogy nem tudtam elmenni arra a keresztelőre, amit nagyon vártam.
Emlékeztek esetleg arra, hogy amikor kisiskolások voltatok, akkor volt a Covid, és akkor nem jöhettünk ki a házból, és nem találkozhattunk egymással. Vannak erről az időszakról emlékeitek, ami rossz volt nektek, pontosan a lezárások miatt? Emlékeztek ti erre?
Például akkor, ami osztályunk, mikor ő Covid volt, ugye online oktatás volt, és akkor nehezebben fogtuk fel nyilván az anyagokat, mivel nem élőbe mondtál a tanárnéni, és ott egy picit le is maradtunk. Szóval ezeket pótolni kellett, és szerintem ez annyiból volt rossz, hogy nem tudtuk a dolgokat jól megtanulni.
Nem tudtatok találkozni egymással, hogy emlékeztek-e arra, amikor újra jöhettünk iskolába, hogy az milyen felszabadító érzés volt, hogy végre nem kellett félni attól, hogy valaki csenget, vagy valaki kopog, és hogy bemerde engedni. Meg tudom, hogy neked is, Tiffany, édesanyád idős otthonban dolgozik, hogy ő is nagy veszélynek volt kitéve, hogy ugye amikor az időseket is látogatnia kellett. Szóval, hogy nem volt ez olyan egyszerű időszak, és örülök neki, mondjuk ti akkor ezek szerint még picik voltatok, és nem emlékeztek annyira rád, de ez is felfordított a gyerekek, ez a járvány, az egész világot is. Nagyon rossz volt ilyen fogságban, idézőjelben lévő fogságban élni, és talán még most is lehet érezni ennek a utóhatásait, hogy úgy, ha már valaki köhög vagy tüsszent, akkor már így odébb mész tőle, meg fertőtlenítjük a kezünket, meg nem merjük úgy megölelni egymást, vagy kezet fogni egymással, hogy az emberbe ezek így benne maradtak, így a vírus fertőzésnek a félelmei, mert hogy azért ez nagyon-nagyon-nagyon felfordította az életünket.
Most így egy picit visszaemlékeztem, és mikor ő Covid volt, akkor ugye nem tudtunk boltba sem menni, mert az egész család elkapta, mivel egyházban élünk, és így a nenéim, a bátyáim és a többi családtagjaink, akik nem velünk élnek, úgy mentek el nekünk a boltba, és a teraszra hozták be, oda letették, elmentek, és utána pedig kimentünk, és úgy vettük el az élelmiszereket. A tanárnénim, az osztályfőnököm minden nap felhívott és beszélt velem.
Akárhogy is van, nagyon nagy öröm az, amikor végre kiszabadulunk, és annyira jó az is, amikor mondjuk eláll az eső, meggyógyulunk, vagy bocsánatot kérünk a szüleinktől, és kiléphetünk a szobánkból. Tehát a szabadulás az mindig egy nagyon-nagyon pozitív érzés, aminek az élményét és az érzését nagyon várja a lelkünk egy ilyen hosszú fogság után. És hát gyerekek, a zsidó nép, akinek a történetét olvashatjuk az Ószövetségben, maga a nép is átélte azt, hogy milyen fogságban lenni, és milyen az, amikor szabad lehetett a nép. És az a rabság, ez a zsidó nép számára akkor történt meg, amikor vendégként megérkezett Egyiptomba, és jó néhány évvel később azonban rabszolgaságra jutottak. És ugye van különbség abban, amikor valaki vendég és szabadon jön-megy, és van különbség abban, amikor rabként él egy országban. Amikor rabként él valaki egy országban, akkor milyen nincsen neki?
A rabnak nincs szabadsága. Nem mehet oda, ahova szeretne, nem azt teszi, amihez kedve van, engedelmeskednie kell másoknak.
Isten meghallgatta hozzá kiáltók szavát, átérezte fájdalmukat, ezért küldött nekik egy vezetőt. Ki volt ez a vezető, akit Isten küldött a választott népnek?
Mózes.
Mózes, aki az első húsvétkor kivezette a zsidókat Egyiptomból, így maguk mögött hagyhatták azt az országot, ahol rabszolgaként kezelték őket. Beléptek a pusztaságba, a senki földjére. Itt már a maguk urává lehettek. Ez a szabadság első formája, amikor megszabadult a testük. A kezüket már nem kellett szolgai munkát végeznie, a lábuk ráléphetett arra az útra, amit a korábbi uraik megtiltottak nekik. Van egy másik fajta rabság is, ami nem fizikai formában lévő rabság. Mire gondolok itt, Miri?
Van azonban egy másik rabság is, a léleké.
Mit jelent ez? Jézus azt mondja, hogy bizony-bizony mondom nektek, hogy aki bűnt követel, az rabszolgálja a bűnnek. Tehát ez a rabszolgaság hasonlít ugyan a másikhoz, a testihez, hiszen ha sokszor követünk el valami rosszat, akkor rászokunk. Biztos megfigyeltétek azt, hogy aki sokszor füllent, egy idő után már azt se veszi észre, hogy most igazat mondott, vagy hazudott, és nem veszi észre a saját bűneit, hanem megtanul benne élni. Ha valakiben kialakul egy rossz szokás, akkor abból nagyon-nagyon nehéz megszabadulni tőle. A leszokás az egy nagyon kemény és fáradtságos munka. Biztos találkoztatok már így a közösségen belül is olyannal, amikor valaki megszokja azt, hogy így vagy nagyokat mond, vagy azt, hogy nem mondja meg az igazat, vagy például azt, hogy mindig késik. Lehet ez egy ilyen szokás is, ami miatt nevelni kell az embernek a lelkét, hogy erről a rossz szokás én leszokjak. Van akinek a rendetlenség, van akinek a késések, van akinek a füllentések, van akinek a pletykálkodás, van akinek az, hogy mindig a másik háta mögött beszél, és ezekbe így bele tudunk ragadni, ugye? És hogyha majd megfigyelhetitek azt is, hogy a szentgyónásainkba is nagyon sokszor vannak visszatérő bűneink, ami mindig-mindig ott van a bűnlajstromon rajta, és mindig-mindig küzdesz ellene, és valahogy én magamból indulok ki, hogy én is mindig-mindig sajnos elbukom ezekben a próbatételekben. Hogyan tud szerintetek ezektől megszabadulni a lélek? Ki a mi szabadítunk?
Mi keresztények hisszük, hogy Jézus a nagy szabadító.
Így van. Tehát aki minket meg fog szabadítani a bűneinktől, az nem más, mint maga Krisztus.
Mm-hmm.
Isten azonban már Jézus születése előtt is segíteni akarta a népét, hogy a lélek szabadságában élhessenek. Mit adott ezért a választott népnek?
Azért adták át a Sínai hegyen a törvényt, hogy ezzel segítse a zsidókat. Elmondta, hogy mi a jó és mi a rossz. Megmutatta azt az utat, amelyen járva nem leszünk a bűn rabszolgái.
Szabadnak lenni nagyon jó, és ezt mindannyian érezzük, ugyanakkor nehéz is. Miért?
Azért, mert folyton dönteni, választani kell. Sokszor könnyebb engedelmeskedni másnak, mint magunktól eldönteni, hogy mi lenne a jó.
Így van, tehát nagyon sokszor könnyebb még nekünk gyerekeknek engedelmeskedni, és ha anya, apa, tanárnénik megmondják, hogy mit csináljunk, de most már azért érezzük, ugye ti is érzitek, hogy egyre több dologban döntötök saját magatok. Ti, amikor dönteni kell, akkor hogyan mérlegelitek a dolgokat, hogy az jó vagy rossz? Mi segít?
A lelkiismeretünkben sokszor érezzük például, hogy mondjuk mond valamit a tanárnéni, és mi azt mondjuk rá, hogy nem, de a lelkiismeretünkben pedig valami azt mondja, hogy de, ez így van, csak valamiért mégse valljuk be ezt így magunknak.
Engedelmeskedünk, persze természetesen, mert rengeteg szabály vesz titeket is körül, gyerekeket, meg minket is, felnőtteket. Nem kell messzire menni, akár az, hogy egy munkahelyre vagy az iskolába beérjél időbe, akár egy menetrend, hogy a busz, a vonat mikor indul, akár az, hogy milyen órád van és mit kell tanulni. Tehát muszáj engedelmeskedni nyilván, de hogy a döntésedben nagyon jól mondtad, Miri, hogy a lelkiismeretünk tud segíteni, hiszen mi a lelki ismeretünk.
Isten szava bennünk.
Olyan iránytű, amit az Isten adott nekünk, ami segít, hogyha ráhallgatunk, akkor biztosan az ő útján járunk. Tehát amikor abban gondolkozol, hogy most te eláruld-e a, mondjuk a tifi titkát, vagy ne áruld el, akkor a lelki ismereted biztos, hogy mindig azt mondja, hogy ne áruld el. Csak az a kérdés, hogy te ráhallgatsz a lelkiismeretedre, vagy nem hallgatsz rá a lelkiismeretedre, érted? Vagy például az, hogy most a tanárnéni megkérdezi, hogy volt-e házi feladat. És akkor az a legegyszerűbb, ugye valaki biztos, hogy be fog kiabálni az osztályból, hogy nem. De te tudod azt, hogy volt házi feladat, és akkor ott van a dilemma benned, hogy most mondjad, vagy ne mondjad. És akkor mi a helyes? Mondjuk, hogy volt házi feladat, vagy menjünk a többiek után, és akkor... Nem volt tényleg. Tehát, hogy mit mondasz, vagy mit csinálsz ilyenkor? Mi a helyes?
Ilyenkor az lenne a helyes, ha elmondanánk az igazat, de hát legtöbbször én úgy gondolom, hogy szerintem mindenki azután megy, amit így rosszabb. Szóval, hogyha mondjuk valaki bekiabálja az osztályból, hogy nem volt házi feladat, mert például neki nincs kész, és akkor a tanárnéni meg elhiszi, akkor... Hát szerintem nem fogja mondani a másik se, hogy volt házi feladat, pedig ez lenne a helyes, de mégse valljuk be.
Na és ehhez kellene a bátorság és az erő azt mondani, hogy az igazat. És ez az, amihez kell a lelkiismereted, és ekkor vagy igazán szabad, hogyha te felmered vállalni. Hogy bár tudod, hogy van következménye neki, mert meg kellene mutatni azt a házi feladatot, amit te sem készítettél el, de mégis ez az igazságnak az útja, ez a Krisztusi út. És ezeket nehéz megtenni, de én csak arra biztatlak benneteket, hogy ezzel járjatok, mert előbb-utóbb úgyis kiderül az igazság, tehát ki fog derülni, hogy volt házi feladat, és utána az egész rosszul fog kijönni ebből a dilemmából, ebből a helyzetből, és úgyis ki fog derülni a tanár számára is, hogy ő adott feladatot, házi feladatot, és akkor jobb lett volna, ha elmondjátok. Tehát én arra biztatlak benneteket, hogy a legrövidebb út az mindig az őszinteség útja. Amikor már így hazugságok vannak, gyerekek, akkor egyik hazugság követi a másikat, és abból csak káosz van, és már nem tudod, hogy kinek mit mondtál. Úgyhogy erre vigyázzatok, hogy a lelkiismeretek szavára mindig bátran hallgassatok, mert segít a döntésekbe. Nyilván, ha van két rossz dolog, akkor mindig azt mondja az erkölcstan, hogy a kisebbik rosszat választ. Tehát, hogyha mindenképpen nincs jó döntés, mert lekésted a buszt, akkor ezen már úgyse tudsz változtatni, akkor betelefonálsz a magántanárhoz, vagy bárki az, ahogy mentél, hogy ez az igazság, lekéstem a buszt. Tehát, hogy nem tudunk más csinálni, akkor később megyünk. Vagy valaki be fog vinni téged, de késni fogsz, az már biztos. Értitek? Tehát, hogy két rossz döntés közül mindig a kisebbik rosszat választjuk. A pusztaságba érezve a zsidóság is átélte a helyzetet, nem voltak többé rabszolgák, ám mindenért maguknak kellett megküzdeniük. Egyre többen kezdtek el nosztalgiázni. Egyiptomban szolgák voltunk, de legalább a gazdáink biztosítottak nekünk lakást és ételt. Itt most mindenért nekünk kell megküzdenünk. Igen, érezzük ezt mi is mindig, hogy a szabadságnak ára van. Ha a magunk urai szeretnénk lenni, akkor sok munkával, fáradtsággal kell megdolgoznunk mindenért. A szabadság nem kényelmes, és nem is könnyű. Ezt most ti is nagyon sokszor átélitek, ahogy kamaszottok, hogy bizony, ha egyedül akarsz járni, és már nem kell anyának meg apának a segítsége, akkor bizony az keservesebb út, amin egyedül kell végig menned, de ez a szép benne, hogy most már elengeded anyának a kezét, és egyre több mindenben már egyedül mész, és megszenveded a magad szenvedéseit, elbukod a magad botlásait, megszenvedsz a magad négyeséért, ötöséért, vagy a magad tapasztalatáért, ugye? Hogy ezek így az életünknek a részei, és ezt Isten is így akarja, hogy a szabadságunknak az árát mi magunk fizessük meg. És mi szülők akármennyire is szeretünk benneteket, vagy az Isten is akármennyire is szeret minket, nem jó, ha megkímélünk mindentől, minden szenvedéstől és fájdalomtól. Van, amikor ezeket nektek kell, hogy átéljétek, nektek kell keresztül menni ezeken a fájdalmakon, és ez tudod, azért van, hogy utána még jobb ember legyél. Hogy a Jóistennek még jobban tudsz szolgálni ott, ahova majd helyez téged. A nép vágyott ugyan a szabadságra, de csak addig, amíg meg nem kellett fizetni az árát, és az Egyiptomból való kivonulás után egyre gyakoribbá vált az elégedetlenség. Mózes átérezte a gondokat, és próbált közvetíteni az ember és az Isten között. Az Úr pedig csodákkal sietett a nép segítségére. Képzeljétek el, hogy amikor éhesek voltak, akkor az Isten milyen ételt küldött a választott nép számára.
A húsra vágyó nép táborába az erős szél fürjeket sodort, volt mit enni.
Az éhezőkön pedig még segített valamivel a jóságos Isten. Mi volt az, Miri?
Az éhezőkön mannával segített Isten. Reggel harmad szállt a tábor köré. Miután elborította a föld színét, apró morzsában tört dolgokhoz hasonló valami lett látható a pusztán, olyan, mint a földre hullott dér.
Mózes pedig azt mondta nekik, hogy ez az a kenyér, amelyet az Úr eledelül adott nektek. És amikor szomjasak voltak,
Mózes a botjával ráütött egy sziklára, s vízforrás fakadt.
Ebből következik az, gyerekek, hogy az Isten soha nem hagy el minket. Ahogy a választott nép éhezett és ételt adott nekik, és ahogy szomjazott és italt adott nekik, nincs a földön olyan szenvedés, olyan fájdalom, amiben az Isten ne segítene meg téged, ne lenne ott melletted. Észre kell venni, hogy a Jóisten a te szenvedésedben is fogja a te kezedet, és próbál neked segíteni. Jó? Nyilván nem mannát ad, viszont amikor elmész a Szent Misére, akkor mi most, ami az Ószövetségben a manna volt, most mi számunkra az az eledel, amit hogyha eszünk, akkor nem éhezünk többé.
A Szent Ostya.
Krisztus ott van velünk, a saját testével táplál minket, és a saját vérével itat minket, hogy ne szomjazzunk és ne éhezzünk, hanem az ő testével és vérével megerősödve járjuk az életünkben a szenvedésnek a pillanatait. Azt kívánom nektek, gyerekek, hogy egész héten próbáljátok meg észrevenni annak a a felelősségnek a mélységét és nagyságát, amit az a szabad akarat jelent a mi számunkra, hogy nem vagyunk rabszolgák, hanem szabad akarattal rendelkezünk, tudatosan tudunk dönteni Isten mellett, és hogy adjon nekünk a Jóisten erőt ahhoz, és értelmet, és elegendő bölcsességet, hogy meglássuk az ő akaratát, és a szabad akaratunkkal mindig a jót válasszuk, és a két rossz közül pedig észrevegyük mindig, és tudjunk a kisebbik rossz mellett dönteni. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Elhangzott műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését sugározzuk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkkal jelentkezünk, melyben összeállítást hallanak a legutóbbi forráspont ifjúsági eseményről, melyen tanúságot tett többek között Gulyás Michel olimpiai bajnok is. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorában jelentkezünk. 3 órakor kezdődik Egymás köz című műsorunk, melyben dr. Katona István püspök atyára emlékezünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Bilincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Mostorral és szíjkorbáccsal verette őket a király, hogy az Isten törvényében tiltott sertéshúsból legyenek. Ekkor közülük az első így szólt: mit akarsz tőlünk, és mit kívánsz megtudni tőlünk? Mi készek vagyunk inkább meghalni, mint áthágni az atyáinknak adott isteni törvényeket. Olvasom a Makkabeusok 2. könyvében. Ember, hagyatkozz csak az Istenre, és önmagadra fogsz találni. Eddig mások foglaltak le, és ezek a mások megkínoztak csak, ijegységgel töltöttek el, és egyik nyomorból a másikba hajszoltak. Itt viszont eléred azt a szabadságot, amely dalolni késztet. Nincs halál, amely elpusztíthatna. Itt van az az élet, amely határtalan távlatokra tágul. Imádlak, és fogadj el, ti ős igéi az életnek, ti nyílegyenes és égbetörő utak Isten felé, a teljességbe vezető kapuk, ti útjai az embernek önmagához. Az örök szabadságba vezető út nagy ünnepe, halál, feszítsd szét múlandó testünk láncait és falait. Gyújts világosságot elvakult lelkünkben, hogy láthassuk azt, amit itt lent nem láthattunk. Szabadság, téged kerestünk oly régóta önfegyelmezéseinkben, tetteinkben és cselekvéseinkben. Csak haldoklásra kész életünkben ismerjük meg Isten arcában, hogy mi a halál. Uram, bátorságra van szükségem az emberekkel, fenyegetéseikkel, kísértéseikkel, üldözéseikkel és hízelgéseikkel szemben. Bátorság kell a gonosszal szemben, és bátorság a jókkal szemben. Bátorság kell a rossz bánásmód és a kényeztetéssel szemben. Bátorság kell ahhoz, hogy szándékom mellett kitartsak, mindig és mindenütt helytálljak. Bátorság ahhoz, hogy hű katonaként a gúnyolódást, ellenkezést, ütést, sebeket és a halált elviseljem. Bátorság ahhoz, hogy a jó szavak, a kegyek és dicséretek ajándékainak ellenálljak. Uram Jézus Krisztus, erősíts engem, és főleg adj bátorságot.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.